most is nagyon sokan azt mondják, hogy csontfésű, de hát ugye a csont az teljesen más anyag, és mindig ki kell javítani, hogy nem csontfésű, nem szarufésű, de a szarufésű tényleg a legeslegjobb a hajnak, tehát nem elektromos, nem töltődik fel, nem zsírosodik úgy a haj, nem korpásodik, tényleg a hajunk is keratin, ugyanaz az anyag, a szaru is keratin, tehát ez a egyes legeslegjobb dolog.
Veszprémbe az Egyesület szervezésébe egy lószőrékszer készítő tanfolyam indult egy nyáron, és akkor szerettem bele, ebbe egyrészt azért maga a technika, másrészt meg, hogy kis helyen elfér.
A közgazdász, aki hobbiból, de mesteri szinten lószőrből alkot csodát, és a több generációs hagyományt továbbfejlesztő szarufésű készítő, akinek konyhai és dísztárgyait, ékszereit, fésűit külföldön is keresik. Ők lesznek a mai mesterfogás főszereplői. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Képzeletben ismét a mesterségek ünnepén kalandozunk, amelyet idén is az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan rendeztek meg a Budai Várban. Az idei rendezvényen a hagyományos viseletek és a kézzel készített népi ékszerek kerültek a középpontba. A szép tárgyak mögött pedig most is ott az ember, érdekes történetével, mestersége iránti szenvedélyével.
Egy szaru ékszer, illetve szaru dísztárgy standnál álltam meg, és örömmel ismertem föl az egyik fülbevalómat, amit egy budapesti boltban vásároltam, és most itt áll előttem a mester, aki készítette.
Jó napot kívánok, Barta Zoltán vagyok, fésű szaru műves.
És a Veszprém megyei népművészeti egyesület tagja. Veszprémben él?
Nem, Balaton-Almádiban élek, ott is alkotunk, már több mint 50 éve. Én is ezzel foglalkozom már több mint 35 éve. Édesapámtól tanultam, még ő is aktív 82 évesen, és a nagyapám kezdte el az egészet 1923-ban, szarufésüket kezdett készíteni, és ez kibővült másik tárgyakkal, ékszerekkel, stb.
Azt mondtam, hogy szaru. Jól mondtam? Milyen anyagból dolgozik?
Igen, szaru, ez a szürke marának a szarvából készül. Először felfűrészelve, kiegyenesítve, a szaru 130-150 fok között képlékeny lesz. Ez egy nagyon lassú, időigényes munka, ameddig átmelegszik. Présekben hűl ki, egy lap lesz belőle, és általában ezekből a lapokból, a szarulapokból dolgozunk.
Na hát ezt nem tudtam, hogy a szarut lehet formálni, itt egész szarvak is vannak. Ezek is valamire szolgálnak, vagy ez csak így mutatóban van itt?
Igen, ezek különféle kürtök, megszólaltathatók, vannak gyerekeknek is kürtök, felnőtteknek is, illetve vannak ivókürtök, amiből inni lehet, készítünk poharakat, korsókat, mindenféle ilyen használati tárgyakat, ugyanúgy a konyhában is használatos dolgokat.
Többféle színűek a tárgyak. Nekem evidens, hiszen itt látom a szarvakat is magam előtt, hogy a szarv maga több színű, de nem mindenkinek egyértelmű, hogy miért van barna, fehér, szürke vagy fekete fülbevaló hajcsat, vagy akár pohár.
Alapjában véve a szürke maraszarvak általában fekete, illetve fehér színvilágban vannak, de nekem mondjuk a tarka tetszik a legjobban, és az ékszereket például úgy csináljuk, hogy megpróbáljuk ugye ahogy kilapítjuk, egy anyagból készítsük, és akkor a színvilág majdnem hasonló, soha nem ugyanaz, csak maximum ugyanabból a szarból készített dolgok hasonlóak, inkább úgy mondom, és ez a csodálatos benne, nekem azért tetszik a maga a színvilág is, mert egyszerűen tényleg nincs kettő egyforma, hogy miért fekete, meg miért világos, meg miért barna, ugyanúgy, mint az embereknél van egy szőkehajú ember, van egy barna, van egy fekete, tehát ez ugyanúgy változik a marháknál is, és ugye semmi nem színezett, tehát minden eredeti szín, úgyhogy ez a csodálatos benne egyébként, amit még ugye nem az ékszerekhez tartozik, de az összes gombot, amit kitaláltak, mert ugye rengeteg gombot is készítünk, az a szarúnak, a szarvnak a hegyéből van, a tömör részéből, és nagyon érdekes belső mintázata van a hegynek. Az összes műanyag gomb, ami létezik, azt a szarú színvilágából öntik össze.
Ki van írva a termékekre, hogy bio? Miért bio? Ez miért fontos egy szarunál?
Ez onnan indul, hogy ugye bejött a fogalomba ez a biotermék az utóbbi 10-20 évben, és a szarut, amikor csiszoljuk, összegyűjtjük, és szarú liszt, illetve szarú por lesz belőle, ami egyébként a legjobb biotrágya, tehát az kertészetekbe viszik, és mivel a szaru lisztet szaru port biotrágyának minősítették, akkor én kérdeztem, hogy ha a szaru liszt, amit ugye simán csak csiszolunk, és az biotrágya, akkor a termék miért nem bio? Nem mondták, hogy nem bio, hanem én ugye kérvényeztem azt, hogy legyen bio, mert hogyha a szaru liszt az, akkor a termék is az, de azt tudni kell, hogy a szarunak a megmunkálásában semmiféle kemikália nincsen, tehát ez csak csiszolás, fűrészelés, meg természetes polírozás, a szarura kifejlesztett földpát alapú csiszolópaszta van, amitől fényes lesz a szaru. Tehát mindenki azt mondja, hogy megkérdezik, hogy lakkozva, nem, ez természetes úton van polírozva, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy 100%-osan, hogy bio.
Innen egyel tovább lépve ebben a vegán világban most már a vegán szarufésű lesz a következő, nem?
Van több ismerősöm, aki ezen a területen mozog, úgyhogy...
Csak ez fából vaskarika, hiszen ez állati eredeti termékből.
Így van, állati eredeti termék. Ezt is azért hozzá mondanám, hogy csak vágóidon levágott marháknak a szarvát lehet feldolgozni. Ez egy úgymond, most amióta már, főleg amióta az Unióban vagyunk, ez egy elég szigorú szabályozás alatt van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen baráti a felhasználása, ugyanis nem a szarvér ölik meg a marhát, hanem a húsáért, és ez egy melléktermék, amit rögtön vágás után ki kell, hogy főzzenek, ki kell, hogy tisztítsanak, és ezáltal úgymond egy tiszta szarvat kapunk meg, amit mi felhasználunk.
Én azt mondtam, hogy vettem ékszereket egy budapesti kézművesboltban, és kiderült, hogy ön készítette, fülbevaló medál. De eredetileg a népművészetben milyen tárgyakat készítettek a szaruból még a fésünk kívül?
A fésünk kívül konyba, illetve hajba való dolgokat szerintem azokkal kezdték, és azokat formálták, díszítették különböző mintákkal, mint például az oldalfésüket, a konyfésüket, illetve az előbb említettem, hogy a labból készült tárgyakat, például hajtűket, ezeket is ugye a hajba rakják, és szerintem később utána kezdték el a, úgymond a fülbevalókat. Hát ezt a családomban szerintem én kezdtem el ezt csinálni, én terveztem bizonyos mintákat, volt, amiket örököltem, átterveztem, de egyébként saját tervezés majdnem mind.
Hagyományos, szkíta-szerű mintákkal dolgozik. Milyen minták ezek?
Többfajta minta van a szkíta világból, van szarvas mintám, életfa minták, 4-5 féle, turulmadár is van, hát egy 8-10 féle mintát készítettem, ami abban a világban tartozik, igen.
Ez férfi mesterség?
Nem feltétlen, mert az édesapám még 9-en voltak testvérek, 4 férfi, 5 nő, és az 5 nő közül 3-4 ezzel foglalkozott, úgyhogy nem feltétlen férfi mesterség. Az egyenesítést ugyanúgy megtanult az egyik nagynéném, pedig az azért férfi munka, de én láttam Franciaországban műhelyeket, üzemeket, ahol szerintem nagy százalékban nők dolgoztak.
Franciaországban járt, hol járt még a világban? Inas évek tanulni ment, vagy vitte a saját mesterségét megmutatni?
Nem, akkor már nem inas voltam, a 90-es évek elején, amikor már mehettünk bármerre, akkor tényleg körbejártam Európát, kiállításokon, vásárokon, akár az arab világban is volt már a 90-es évek elején, úgyhogy sok helyre elkerült a portéka, sok helyen sikere volt, szerintem a nyugati világban nem felejtették el a szarut, itt nálunk azért elfelejtették, tehát az, hogy szarufés, azt ugye nagyon sokan nem tudják, hogy mire jó. Most is nagyon sokan azt mondják, hogy csontfésű, de hát ugye a csont az teljesen más anyag, és mindig ki kell javítani, hogy nem csontfésű, nem szarufésű. De a szarufésű tényleg a legeslegjobb a hajnak, tehát nem elektromos, nem töltődik fel, nem zsírosodik úgy a haj, nem korpásodik. Tényleg a hajunk is keratin, ugyanaz az anyag, a szaru is keratin, tehát ez az egyes legeslegjobb dolog. Nekünk is főleg a szarufésű az a fő profil, tehát azt használom, illetve azt küldjük, importáljuk Nyugat-Európába olyan helyekre, ahol ez megmaradt. Tehát Németországba, Ausztriába, Svájcba, Franciaországba ugyanúgy mennek a termékeink mai napig.
Kékfestőktől hallottam, hogy akár Japánba is viszik kimono anyagnak a kékfestőt, a győriek mondták. Önnek van-e valamilyen története, hogy ki mindenki vásárolja az ön termékeit?
Igen, volt egy francia hajcsat mintánk, egy ilyen háromszögforma minta. Korábban nagy divat volt, férfiaknak nyakkendőket csináltunk, és hát megmaradt legalább 50 darab olyan nyakkendő, amit csináltunk ilyen háromszög alakúra.
És... De bocsánat, szarúból nyakkendő?
Hát a zsinór ugye bőr, illetve zsinór volt, és azon volt egy úgymond egy ilyen amerikai nyakkendőhöz hasonló dolog, amin ugye itt a nyaknál van egy szarulap, de volt, hogy szarú dísz is volt, de több fajtát csináltunk, volt, ami nagyon jól ment, de ez úgy bennmaradt, és egy japán társaság megjelent, és fölpróbálták, föltették a fejükre, és itt lógott nekik fönt a fejük fölött ez a dísz, és mind az 50-et elvitték, mert őnekik ez japán valami hagyomány, hogy a homlokukra tesznek egy ilyet, úgyhogy volt, amikor utána még rendeltek is belőle, úgyhogy nekem ez a japán sztori.
Szereti ezt csinálni? Miért jó csinálni ezt a mesterséget?
Persze, hát az a helyzet, hogy mai napig is megnyugtat, amikor ezt csinálom. Tehát amikor az ember ezt elkezdi csinálni, akkor ha nem monoton dolgot csinál a szakmában, akkor ez nagyon jó dolog. Habár én mostanság sokkal jobban szeretek tervezni különböző ékszereket, meg bármit. Tehát csinálok mind a darabot, és utána nekem is van egy-két ember, aki ezt csinálja, úgyhogy most már nem veszek tevékenyen minden nap részt benne, de próbálok, igen.
A lószőr ékszerkészítő hölgyet megszólíthatom el. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A népi ékszereket bemutató standon itt ül egy fiatal hölgy, és fonja, vagy szövi, vagy kötözi, nem tudom, majd elmondja ezeket a gyönyörű lóékszereket. Kérek egy bemutatkozást először.
Szefernek Nétánk Bernadett vagyok, Veszprém megyei Népművészeti Egyesületnek a tagjaként hívtak meg ide a bemutató sátorba.
Most egy kicsi kúpra, egy ilyen ceruzaszerű, de hegyes alkalmatosságra gombostű van rászúrva, és fekete lószőrből valamit készít. Ebből mi lesz?
Ebből majd egy hosszú kis fülbevaló csüngőcske fog elkészülni. Ez egy kicsit csipkeszerű. Mi is, mint a cipészek, úgy mondják, hogy kaptafára dolgozunk. Minden formának van egy kis fából készült kelléke, amire rákerül hurkolással a lószőr, és a végén az adja meg a formáját. Van ebből kis gömböcske, félgömböcske alak, van egy kis csüngőcske, harangocska, ki minek nevezi, hívja. Kis kúp alakú, ugye ez a lényeg, hogy a legvégén erről a fáról le tudjuk majd valahogy húzni, tehát fölfelé mindenképpen szűkülnie kell ennek a kaptafának, és egy kis egyszerű burkolási technikával, gombostű segítségével kell a lószőrszálakat megfelelő finomsággal húzni, és akkor egy gyönyörű spirál alakzatot ad ki a végén a mintája.
Hát azt mondja, hogy egy egyszerű hurkolási technika, de többféle minta van itt is, az ékszereken is, ahogy látom. Tehát ez olyasmi lehet, mint a horgolás vagy a kötés, hogy többféle képpen lehet hurkolni, ugye?
Így van, így van. Egy kicsit belekóstolhatunk majdnem a makramé világába is, mert abból is vannak hurok technikák, de természetesen a hímzés, öltés is hasonlít erre a hurkolási módra.
Nagyon aprólékos munkának tűnik. Mennyi ideig tart elkészíteni egy pár ilyen fülbevalót, amit most ön készít éppen, egy ilyen csüngős, logos fülbevalót?
Hát ez az áttör technika, ez a nehezebbik fő technika, amivel dolgozunk. Ez egy 2-3 cm hosszú csüngő lesz, ez olyan 6 órában lesz a pár, mire elkészül a végén egy kis karikával a tetején.
Az alapanyag, ez a fekete lószőr, lófarok vagy sörény, miből készül?
Inkább a farok szőrét szoktuk használni, ugye ez egy kicsit keményebb, hosszabb, és akkor kevesebb toldás kell bele, mert hogy ugye ehhez az egyhez is szerintem 10 szálat biztos, hogy fel kell használjak, és ennek megvan a technikája, hogy lehet toldani. Ebbe csomót nem lehet készíteni, mert egyrészt nagyon meglátszik, másrészt meg szét is veti magát, úgy szoktuk mondani, mint a damil, ez is így kiugrik, és nem lehet csak így elrejtegetni.
Alkalmas a magyar lovak szőre, azt mondjuk, hogy lovas nemzet vagyunk, voltunk. Most elhűlve hallottam mesterektől, hogy például van, aki nem használ magyar gyapjút, hanem Németországból hozatja a termékei készítéséhez. A lószőrrel remélem, hogy nem így van, nyugtasson meg.
Nincs olyan nagy tapasztalatom a külföldi lovakkal, én itt szoktam helybe ismerősöktől egy-egy tincset kérni, és akkor azt megnézem, hogy nekem megfelele. Az a lényege, hogy ne kunkorodjon a szál, hanem szép egyenes legyen, mert hogy áthűzöm a gombostű mellett a szálat, és megpöndörödik, akkor ott nagy az esély, hogy meg is törhet, úgy viszont ott el fog törni, tehát elszakad a szál, onnan nem tudom már használni, és többet kell toldani, úgyhogy csak ennyi a kívánalom, hogy szép egyenes legyen.
Miért mindig fekete lószőr ékszert készítenek, hiszen nagyon sokféle ló van, sokféle színű farokkal. Miért nem készítenek fehér vagy bézs színű ékszereket?
készülnek fehérből is, meg vöröses, ez a sárgából igazából. A mi szemünknek úgy mondom, hogy ebbe a fényviszonyba ez az egyszerűbb, mert hogy jobban látszik a fehéret, azt egy nagyon erős megvilágítású lámpával célszerű készíteni, mert olyan kis áttetsző fénye van, hogy nehéz vele dolgozni, de vannak. Tehát nálam is a standon is lehet egy nyakláncot megtekinteni, de van, aki pedig csak fehérből készített korábban.
Hogyan került kapcsolatba ezzel a... Megszólalt a harang, úgyhogy kicsit félbe kellett hagynunk az interjút, és az alatt megfogtam a lószőrékszert, megengedte, hogy megtapintsam, egészen kemény, és észrevettem, hogy a kis félgömböcskében valóban van fehér lószőr is, eddig nem láttam. Ez egy nagyon kemény dolog, tartós is a lószőrékszer.
Azt szokták mondani, hogy egy ember öltött biztos, de volt, hogy hármat is kibír.
Hát akkor ez egy nagyon jó befektetés.
Igen, akár nekem is van édesanyám révén egy ismerősöm, aki mondta, hogy örökölt lószőrékszert, és láttam gyönyörűen mai napig használható állapotban van. Igazából szerintem három nemzedéket is kibírhat ez az anyag, de hát annyit nem sajnos, mint egy fém.
Régen kik készítették a lószőrékszert? Nem asszonyok, ugye?
Elsősorban inkább a férfiaknak tulajdonították az ékszerkészítést. Ők voltak ugye a csikósok, vagy a pásztorok, akik az állat közelében ugye ott gondozták, kint voltak akár a legeltetéskor, és akkor ezzel ütötték el az időt, és egy ajándéknak, vagy kis ajándéknak, a párjának akkor lehetett ebből készíteni ékszert.
És a harangszó előtt ott tartottunk, hogy egy fiatal asszony vagy fiatal hölgy hogyan kerül kapcsolatba az ember a lószőrékszer készítéssel? Miért pont lószőrékszert akar? Mindenki gyöngyöt fűz, nem?
Hosszú az eleje. Én nagyon szerettem mindig is kézműveskedni, és én először a szőnyegszövéssel és a szövéssel találkoztam. Persze hímzés, csipkeverés, minden szembe jött, és azt hozta az élet, hogy a szőnyeg szakkörvezetői kurzusokat elvégeztem, de utána, hogy jöttek a gyerekek, már nem volt annyi hely a lakásban, és Veszprémbe az Egyesület szervezésébe egy lószőrékszer készítő tanfolyam indult egy nyáron, még anno 94-ben, most már mondani is szörnyű, hogy több mint 30 évvel ezelőtt, és akkor szerettem bele ebbe egyrészt azért maga a technika, másrészt meg, hogy kis helyen elfér.
Gyerekeknek megtetszett? Esetleg megtanulták a lószőrékszer készítést?
Hát most már nagy gyermekeim vannak, a lányom is kipróbálta, de ő végül átment fafaragó szakkör és tábor rajongóba. Nagyon jó csapat volt, és ő a felétendel, de természetesen nagyon szerette, tudta is, és volt, hogy országos versenyen egy első helyezést is sikerült neki elhoznia vele. Pici fiam pedig egyszer készített karácsonyi ajándék gyanánt az osztálytársának egy kis fülbevalót, úgyhogy kipróbálta, de neki ennyi elég volt belőle.
Mindig meg szoktam kérdezni a kézművesektől, hogy meg lehet ebből élni? Mennyire van keletje a lószőrékszernek? Vagy ez inkább maradt hobbi, egy nagyon szép, gyönyörű, és hát nagyon értékes hobbi is, hiszen a népi kultúránk fenntartására szolgál.
Én is így vagyok vele, hogy ez hobbi. Főállásban közgazdászként dolgozom, és akkor mellette nálam ez a kikapcsolódás, ez az, ami kisimítja a homlokomat. Nap után az ember hazamegy, előveszi, és akkor egy kicsit az embert úgy le tudja csillapítani a napi rohanásból.
Kedves hallgatóink, ennyi fért ma a Mesterfogásba. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Posgai Nóra.